Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az ima életünk mozgatórugója. Úgy tűnhet, hogy egy elvont valóság, amely távol áll a problémáinktól. Ám az ima nélkülözhetetlen, mert egyedül nem jutunk messzire. Nem vagyunk mindenhatóak, és ha valaki azt hiszi, hogy az, kudarcot vall. Írta Ferenc pápa a közösségi médiában. A politikai felelősség adja az értelmét a Magyar Uniós elnökségnek, hiszen ebben az időszakban lehet meghatározni az Európai Unió következő 5 évének prioritásait, jelentette ki az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter az M1 aktuális csatorna műsorában. Bóka János azt hangsúlyozta, ha a Magyar Uniós elnökség a felelősséggel él, akkor azzal az EU egészének nagy szolgálatot tesz. Hozzáfűzte, ez elsősorban abban rejlik, hogy meghallja az európai parlamenti választások üzenetét, a változás igényét. A magyar Európa politika már jó ideje tisztában volt azzal a választásokon megfogalmazódott igénnyel, hogy mind a sodródásnak, amellyel az EU a háború közepén találja magát, mind a versenyképességet aláásó gazdaságpolitikának, mind pedig az unió külső határait megvédeni képes, elhibázott migrációs politikának véget kell vetni. A Magyar Uniós elnökség akkor viselkedik politikailag felelősen, ha olyan témákat tesz le az asztalra, olyan vitákat generál, amelyek ezekről a kérdésekről szólnak, fogalmazott Bóka János. Garantálni szeretnénk a belbiztonságunkat, megállítva azokat az illegális migránsokat, akiknek a többségét a szervezett bűnözés mozgatja, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója egy brit magazinnak. Az író, Európa megszállás alatt oda kell figyelnünk Magyarország és Lengyelország migrációval kapcsolatos figyelmeztetéseire című cikkben, Bakondi György kiemelte. A migránsok többsége fiatal férfi, és gyakran nagyon agresszívan viselkednek, ezért minél messzebb szeretnénk tartani őket Magyarországtól. A cikk szerint eddig a szigorú fellépés működött. 2023. májusáig egy év alatt 50.707 illegális határátlépést akadályoztak meg, és 415 embercsempészt tartóztattak le. Idén 1273 határsértés történt, és 28 csempészt fogtak el. Mint írták, eddig Magyarország mintegy 650 milliárd forintot költött déli határának és Európa határának védelmére. Kovács Zoltán, a magyar kormány nemzetközi szóvivője a lapnak úgy nyilatkozott. Az elitek mindig jobban tudják, hogy mit akarnak az emberek, és ezt látjuk a migráció esetében is. Tehát ez ellen harcolunk jelenleg, az ellen, amit mi nem szeretnénk itt Magyarországon látni. Mert ha ez egyszer elkezdődik, ha egyszer ez megtörténik, akkor nem lehet megállítani. Hogyan lehet visszaküldeni második meg harmadik generációs bevándorlókat? Nem lehet, fogalmazott a szóvivő. Új sebességmérő trafiboxokat helyeztek el a 71-es út Zánkai Erzsébet tábor előtti szakaszán. A berendezések biztonságosabbá teszik a tábor megközelítését, közölte a Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság vezetője a helyszínen tartott sajtótájékoztatóján. Dékány Balázs rendőr dandártábornok elmondta, a 2 trafiboxot a rendőrfőkapitányság és a Zánkai Erzsébet tábor együttműködésének részeként helyezték üzembe a tábor bejáratánál. Mint mondta, a 71-es út főleg a nyári hónapokban rendkívül forgalmas, a legtöbb baleset gyors hajtás miatt következik be, így jelentős megelőző szerepe van a sebességmérő berendezéseknek, tette hozzá. A főkapitány közlése szerint Veszprém vármegyében 22 sebességmérő üzemel, ebből 6 a 71-es úton található. A balatoni Erzsébet táborokban, Zánkán és Fonyódligeten a diákcsoportok augusztus 30-áig, vasárnaptól péntekig tartó turnusokban vakációzhatnak. A zánkai táborhelyen péntektől vasárnapig családi táborokat is szerveznek. Nyár végéig összesen több mint 40 000-en pihennek a Balatonnál. Végül az időjárásról. Döntően derült vagy fátyol felhős időre számíthatunk, de az északnyugati tájakon vastagabb lehet a felhőzet, és legfeljebb ott fordulhat elő zápor. A nyugati a szél nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 11 és 18 fok között alakul, de a hidegre érzékeny helyeken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 26 és 31 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Anglia nyári játékok. Szép nyári nap.
Neoto Musical július 10-én az Egri Várban.
Örökzöld slágerek, buli, szórakozás.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Rendben, csókolj meg, de mégis én is kellő kémia jár át. Semmi több, csak udvarolj, megengedem, hogy átkarolj. Szép volt, jó volt életem, oly zsúfolt, időm se lesz, ne válaszolj. Tartalom kiad esélyt, nekem megérte mindenét. Itt ül mellettem és érzem egész lelkem, nélküle csak a felét. Vidd be minden nap bántom, hisz ő a legjobb barátom. Furcsa életünkről tudjuk, hogy a végzetünk az ő baja a sajátom.
Régió sportja.
Sándor Tamás lett a Máté Szalkai MTK MB3-as foci csapatának új vezetőedzője. Világbajnok sportolókat köszöntöttek napkoron. Mind a sportlétesítmények számát és minőségét, mind a sportesemények rendezését, mind az igazolt és az amatőr sportolók számát tekintve óriásit lépett előre az elmúlt években Magyarország. Intézményi Bozsik labdarúgó fesztivált rendeztek a Putnoki körzetben. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Sándor Tamás lett a Máté Szalka MB3-as foci csapatának új vezetőedzője. A négyszeres magyar bajnok, 11-szeres magyar válogatott Sándor Tamás korábban dolgozott edzőként a DVSC-ben, majd irányította a Sényű csapatát, ahol bajnoki címet szerzett, sőt volt az MB2-ben és MB3-ban a Deac együttesének vezetőedzője is. Világbajnok sportolókat köszöntöttek napkoron. Lekli Gréta, Agócs Fruzsina és Lekli Zétény 5 arany, 10 ezüst és 2 bronzérmet szerzett az olaszországi Perugiában megrendezett 20. nyílt kungfu világbajnokságon. Szilágyi Mátét, a napkori Spiritese edzőjét hallják.
12 éve még a Spirit Egyesület a szakosztályaként indultunk el napkoron. 2020-ban olyan erős lett az Egyesület, hogy önállóan polgármester úrral, az önkormányzattal karöltve megalapítottunk egy új sportegyesületet, aminek a célja az volt, hogy a napkori sportéletet újra szervezze, fellendítse. Nekünk ugye profilba vágó mediból, kungfu, de szerveztünk már más sporteseményeket is, sportnapokat, biciklitúrákat, egyebeket, de így folyamatos rendszeres edzés mediból és kungfu harcművészet az, ami van nálunk. A gyerekekkel 5-6 éve foglalkozunk, akik most a világbajnokságon is eredményesen szerepeltek, és napi sok edzés, hétfőn szerdán itt a művelődési házban, amit szintén az önkormányzat biztosít számunkra, úgyhogy nagy segítség számunkra az ő támogatásuk. Az elsődleges cél a versenyrutin volt, ugye ez volt az első nemzetközi versenyük is. A magyar bajnokságokon már 3-4 éve indulgatnak, kungfuból is szép eredményeket elhozva, de ez az első, amikor hosszú táv, nemzetközi verseny, nagy verseny, ahol tényleg 950 fölötti versenyzői létszám volt, és az ő kategóriájukban nem egyszer 10 fölötti létszám, 10-15 gyerek közül kerültek ki. Úgyhogy ez a sok eredmény, ez mindenféleképpen várakozáson felüli, de azért bíztunk benne, hogy lesznek szép helyezések.
Most pedig Spinhér Zsoltot, napkor polgármesterét hallják.
Nagyon büszke vagyok, hogy köszönthettem őket, hiszen a polgármesteri tevékenységnek egyik legszebb pillanat az, amikor méltó elismeréseket adhatunk át, és az a három gyerek nagyon megérdemli, hiszen hosszú évek óta gyakorolnak, és azt gondolom, hogy világbajnoknak lenni az egyik legjobb dolog a világon. Egy kis településnek ez nagyon nagy siker, hogy egyáltalán az, hogy kijutottak, illetve ott lehettek, de azt is megtapasztalhattuk, hogy napkoron nagyon sokan szeretik a sportot, és nagyon sokan járultak ehhez hozzá.
Mind a sportlétesítmények számát és minőségét, mind a sportesemények rendezését, mind az igazolt és amatőr sportolók számát tekintve óriásit lépett előre az elmúlt években Magyarország, hangzott el a Nyíregyházi Vármegyeházán tartott Sportoló Nemzet 2024 elnevezésű fórumon. Vári Attila, kétszeres olimpiai bajnok, vízilabdázót hallják.
Én úgy gondolom, hogy itt a magyar történelem egyik legfontosabb sportlétesítmény fejlesztési lépcsőjén vagyunk túl, és ennek köszönhetően különböző régiókba, kistelepüléseken olyan dolgok épültek fel, ami szerintem csodaszámba mennek, és annak köszönhetően, hogy ilyen fejlesztés megtörtént, nagyon jó körülmények között tudnak edzeni a gyermekeink, és az edzők nagyon jó körülmények között tudnak dolgozni, és hát látjuk az eredményeken is, és az elmúlt időszakban nem csak a létesítményfejlesztések, nem csak maga a sportszakma helyeződött vissza a méltó helyére, neki megillető helyére, hanem hát nemzetközi sporteseményekben is szerintem nagy hatalommá váltunk, és egy olyan rutinnal rendelkezünk, ami bármilyen sportesemény megrendezésére bármikor minket fölkérhetnek, és ezt szerintem az egyik legmagasabb színvonalon végre tudjuk hajtani. Azt látom, hogy az elmúlt hát most már 14 évben nagyon nagy létszámnövekedés volt, és a kollégáim is azt gondolják, hogy ez most a következő időszak indult el, hiszen azok a gyermekek, akik ezekben az új létesítményekben sportolnak, nagyon komoly képzést kapnak, és mint a gyereknevelés, hogy ez nem jön így egyik pillanatra a másikra, meg kell tartani és folytatni kell tovább, tehát meg kell őrizzük ezeket az értékeket, és folytatni kell tovább a feladatot, és ezért is fontos, hogy emlékeztessünk mindenkit, nem csak a korosztályunkat, hanem a fiatalokat is, akik igazából ezekben a létesítményekben sportolnak a mindennapok, ők nem látták még azokat a rossz körülményeket, és ne is lássák soha többet, amikben mi sportoltunk. Viszont azért ezekről kell beszélni, és az új technológiákról, technikákról és magáról a sportfejlődéséről is így szakmán belül mindenféleképpen erre is adott ez a programsorozat.
Várj Attila beszélt arról is, milyen olimpiai szereplésre számít.
Jósolni nem akarok, de abból látszik, hogy az elmúlt időszak legnagyobb létszámával veszünk részt az olimpiai játékokon. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy olimpiánként lehettem, nem csak sportolóként, sportvezetőként, és remélem, hogy minél több gyermeknek, fiatalnak majd megadhatik egyszer, hogy ezen részt vehessen. Én nagyon jó előérzeteim vannak, de babonás vagyok, ezért nem fogok jósolni. Nyilván egy magyar vízilabdázó az mindenféleképpen, én úgy gondolom, főleg hogyha az erőviszonyokat nézzük, akkor bármelyik a dobogó, bármely fokáron és a férfi csapat fölállhat, tehát mindig a pillanatnyi forma dönt, én úgy gondolom, hogy úgy, mint Tokióban, most is két éremmel térünk.
Végül Baracsi Endrét, a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei közgyűlés alelnökét hallják.
Szerintem nyugodtan mondhatjuk, hogy sportos vármegyéről beszélünk, és nagyon büszkék vagyunk egyébként azokra a teljesítményekre, amelyek itt a vármegyében megjelennek, akár az amatőr sport, akár a diák sport, akár a profi sport területén, és hát rengeteg olyan fejlesztés valósult meg az utóbbi évtizedekben Magyarország kormányának a támogatásával, és azzal a szemlélettel, amely valóban azt helyezte előtérbe, hogy minden olyan gyermeknek és minden olyan felnőttnek is természetesen, aki szeretne sportolni, annak legyen meg az a szabadidős lehetőség és tevékenység, az a helyszín, ahol ezt megteheti, és legyenek meg azok a feltételek is természetesen, amelyek a gyerekek számára nyitják meg azokat a kapukat, amelyek segítségével kipróbálhatnak bármilyen sportot, és reméljük, hogy majd, akár hogyha mondjuk arra adják a fejüket, hogy profi sportolók legyenek, akkor örökbíthetik a vármegye hírnevét is, és örökbíthetik Magyarország hírnevét is a különböző sport rendezvényeken, akár olimpián, akár világbajnokságon, akár Európa bajnokságon, és ezért örülünk annak, hogy olyan képviselői vannak egyébként a sportnak, aki most a mai napon ellátogatott hozzánk is, Vári Attila olimpiai bajnok, a két előadást fog tartani, és bemutatja azt a sportfejlesztési irányt, és megerősíti azt a sportfejlesztési irányt, amely úgy gondoljuk, hogy nem csak a vármegye szempontjából nagyon fontos, hanem az ország szempontjából nagyon is, és kiemelkedően fontos, már csak azért is, mert valóban büszkének kell lenni, nem csak a sportolóinkra, hanem a mögötte lévő teljesítményre is. Nyíregyháza jelen jár a sportfejlesztésekbe, és azt hiszem, hogy ha valaki a városba körbe megy, akár az atlétikai centrum, akár a most lassan befejezésre kerülő labdarúgó csarnok is mind-mind azt a stadion, mind-mind azt erősíti meg bennünk, hogy valóban itt nagyon komoly és nagyon nagy hangsúlyt fektetnek a sportéletre, és hát ez látszik a közösségen is, amely itt él, de ugyanez igaz a vármegyére is, hiszen minden egyes kis településen találkozunk különböző sportfejlesztésekkel, és mondom ezt úgy, hogy én is falusi vagyok, és Beregdarócon is most már például a Műfős pályán lehet, hogyha valaki akar futballozni, úgyhogy úgy gondolom, hogy ezek a lehetőségek, ezek most már mindenhol elérhetőek is, de természetesen azért a távlati cél az továbbra is az, hogy bővítsük ezeknek a lehetőségeknek a körét, és minél több gyereket biztassunk arra, hogy azért a szabadidőt, a hasznos szabadidőt, azt, hogyha lehet, legalábbis egy részét ebben a mai felgyorsult világban is a sporttal, az aktív élettel töltse.
Intézményi Bozsik labdarúgó fesztivált rendeztek a napokban a Putnoki körzetben. Süveges Györfi Miklóst, a Putnoki körzet vezetőjét hallják.
Ez már a negyedik alkalom, és ez a záró rendezvényünk. Ugye már négyszer voltunk itt, mind a négy korcsoportunkkal, az ovisoktól kezdve egészen a nyolcadikosokkal bezáróan. Hát ahogy most is látszik, azért sok gyerek igyekszik eljutni, mind a négy intézményünk jelen van, mind az iskolával, mind az ovidával együtt. Most jelenleg az egyes, kettes korcsoport, ezek az alsósok, ugye elsőtől negyedik osztályig, illetve most volt ma 10 órától a nulladik korcsoport, az óvodások szerepeltek, és előtte pedig a 3-4-es korcsoport, fiúk, lányok vegyesen. Úgy gondolom, hogy mindegyiken igyekeztünk aktívan részt venni, minél többen, mindegyik intézményből voltak. Ugye nekünk az a feladatunk, hogy megszeretessük, illetve a gyerekek minél jobban szeressék a focit, és minél többen vegyenek részt, illetve hogy a tehetségeket irányítsuk ide a központ felé, és ez viszonylag elég jól sikerült, nagyon jó az együttműködés, a kapcsolat a Sajóvölgye focisulival, több tehetséges gyereket is tudtunk már adni nekik, illetve jelenleg is vannak, akiket felfedeztek. Szeretnénk ezt a jó kapcsolatot megtartani, illetve ugyanúgy törekszünk rá, hogy ezek az intézmények meglegyenek, és hogyha van rá lehetőségünk bővíteni a létszámot mind intézményileg, mind pedig gyerek létszámilag. Ezek a gyerekek, ugye, akinek lehetősége van rá, hogy folytassa úgymond egyesületi szinten a labdarúgást, nekik igyekeznek biztosítani mindent, és a gyerekek nagyon szívesen járnak, és aki bekerül valamelyik korosztályos csapatba, az megfelelően igyekszik teljesíteni. Mind a két oldal, én úgy gondolom, hogy elégedett itt is és ott is. Nagyon szeretnénk továbbvinni ezt a vonalat, és szeretnénk a jó dolgokat megtartani, és esetleg még kibővíteni újabbakkal is. Szeretnénk megköszönni a Sajó Völgye focisúlyának, itt az utánkótlás központnak, hogy mindig lehetőséget biztosítanak nekünk, hogy színvonalas rendezvényeket tudjunk létrehozni. Ugye ehhez minden adott itt, a pálya, a különböző sporteszközök, a kapuk, illetve vannak utánpótlás edzők, akik a tehetséges gyerekeket kiemelik, igyekeznek komolyabb pályán szinten folytatni velük a munkát, és illetve azt is nagyon szeretnénk megköszönni, hogy van, amikor a szállításba is besegítenek aktívan, hogy eljuthassanak a gyerekek erre a rendezvényre.
Számos gyerek már egyesületi szinten folytatja a labdarúgást, erről Szakonyi Zsoltot, a Sajóvölgye focisuli kispályás szakágvezetőjét hallják.
A fő szempont az, hogy az intézmény programban ügyes, tehetséges játékosokat azonnal fel tudjuk esetleg vinni a Sajóvölgye focisuli korosztályos csapataihoz. Én úgy gondolom, hogy itt ebben a körzetben ez jól működik. Itt még a gyerekek lelkesek és akarnak is akár focizni is.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Könyvtári barangolás. A könyv. Az öreg úr volt az utolsó, akit beengedtek a karácsonyfával díszített és ajándéktárgyakkal megrakott szobába. A szoba különösen elváltozott ez estére, mintha rejtélyes erő tört volna be ide, vad és kedves kalandor, s mindent elmozdított helyéről. Ez a kalandor a szeretet volt. Apuska, mondta fia a gyáros. Tessék velem jönni. A szoba egyik falát teljesen elállta egy leplekkel borított szokatlan méretű bútordarab. Most elrántotta a fiú a lepleket, mint egy szobor ünnepségen. Óriási könyvszekrény tűnt elő. Hosszú polcok, fényezett, kemény fából faragott műremek. 1000 kötet is elfér benne, mondta nagy zoló hangon a fiú. 1500 is. A családtagok hüledeztek, óbégattak. Az ajándék csak ugyan fejedelmi volt. Nagyrészt a fiú rádiógyárában készült egy elkallódott műasztalos segítségével. Megállapították, hogy a könyves szekrényre sürgős szükség volt, emésztő szükség, csak ugyan nem lehetett már tovább élni ebben a rendetlenségben, az apa munkaszobájának félelmes zűrzavarában. Az öreg úr 30 éven át a görög nyelv szépségeit magyarázta az egyetemen. Szenvedélyesen gyűjtötte a könyveket, s makacson és bogarasan tiltakozott minden kísérlet ellen, amely megbonthatta volna munkaszobájának félelmes és módszeres rendetlenségét. De az új könyves szekrényt most mégis elérzékenyülten nézegette. Megtapogatta a fényezett fát, megölelte fiát, és boldogan mondotta. Igen, igen. Gyönyörű. Mindjárt holnap neki kezdek. Stétova mozdulattal mutatott a szekrények, asztalok, bútorok tetején, az ablak tövében, a rodgyant kanapé alatt felhalmozott poros kötetekre. Egy élet szellemi romhalmazára, 70 esztendő kíváncsiságának ez szellemi trágyadombjára. Aztán a gyermekek elrontották az új körvasút játék kapcsolójával a villanyt, és mindenki szerelni kezdett. Elégedett, boldog hangulatban ültek vacsorához. Csak ugyan mindjárt másnap, még az első ünnepnapon nekilátott a rendezkedésnek. A család szeretett volna segíteni a hajlongó öreg úrnak, de féltékeny örömmel hárított el minden segítséget. Egyedül emelgette a poros köteteket. Rétegenként tárult feléje a múlt. A könyvespolcok fele megtelt görög szakirodalommal. Aztán természettudományos művek kerültek sorra, melyeket tisztelettel és enyhe gyanakvással emelgetett és rakosgatott, a szakember gyanakvásával, aki szakmája tárgykörét tudja csak ellenőrizni, s minden más tapasztalás és vélemény kissé gyanús számára. Aztán a remek írók köteteit rakta rendbe, az ünnepélyes és rangtartó köteteket bőrben és aranyban. E poros műtárgyakat, melyek hideg és ünnepélyes köntösben őrizték halhatatlan, az idő vetélkedő értékeléseinek szűrőjén már sokszorosan átszűrt tartalmukat. Az öreg úr ifjú korában maga is műkedvelő író volt. Aztán szerény és bölcs tapintattal megadta magát a görög irodalomnak. Csak arról írt, amire szakmája kényszerítette, s az irodalommal, a naggyal, távolival és igazival alázatosan tartotta a rokonságot. Most elérzékenyülten rakosgatta a hazai és külföldi remekírók köteteit. Elérzékenyülten, de különösebb érdeklődés nélkül. 70 éves korában észrevette, hogy már csak szakmája érdekli, semmi más. Szakmájából is inkább csak a tévedések, a durva valótlanságok. Az irodalomra már csak úgy gondolt, mint egy távoli földrészre, melyet valamikor ifjú korában beutazott. Már csak emlékezni akart. Este felé elfáradt a rakosgatásban. Leült az új könyves szekrény előtt a pudvás karosszékbe. A könyvekkel félig megtöltött polcok árnyékában szivarra gyújtott. És pislogva nézelődött. A padlón, az ablak előtt, a szekrények tetején még mindig hevertek kószakötetek, száz és száz. Egyszerre rossz kedvűen bámulta a félelmes és érthetetlen könyvtömeget. Mit adtak a könyvek? Tapasztalást. De semmiféle tapasztalás nem segített. Most az élet utolsó idejének alkonyatában csak nem ellenségesen bámulta a könyveket, melyek mindig csak a részletekre feleltek. Az egészre nem tudott felelni senki. Este felé leánya lépett be a szobába, és lámpát gyújtott. Elfáradt a puska. Igen, mondta bizonytalanul. Elfáradtam, kedvesem. Igazad volt, már nem nekem való a hajolgatás. Majd megkérlek, mondta, s krákogott. Igen, megkérlek, rakjátok mindezt a helyére. Kissé megvetően mondta ezt. Legyintett hozzá, és a könyvekre mutatott általában. A család szépen rendbe rakta az öreg úr könyveit, minden sorjában úgy, ahogy kívánta. Külön a tudományos irodalmat, aztán külön a remek írókat, s a korszerű irodalmat is. Az öreg néha megállott, csak nem ellenségesen bámulta a tarka könyvsorokat, kissé fitymáló mosolyjal nézelődött. Egy este vacsora után azt mondta a lányának. Azt a kis barna kötetet hová tetted, kedvesem? Melyik kötetet, apuskám? Az öreg a levegőbe nézett. Szája hangtalanul mozgott, mintha számolna. De csak emlékezett. Aztán elvörösödött és bosszúsan mondta. Nem jut eszembe a címe, hallottál ilyet? Legkedvesebb könyvem volt. És olyan élesen látom magam előtt a kötést, barna kötés volt, régies aranybetűkkel. Az volt a címe, várj, itt van a nyelvem hegyén. De nem jutott eszébe a kedves kötet címe. Csikorgó, elakadó aggyal mérgesen gondolkozott. Micsoda bosszúság, mondta indulatosan, szégyenkezve. A vénség, lányom, a vénség. Az ember elfelejti a legkedvesebbet. Mégis, mondta a lány, tessék csak emlékezni. Leült a könyvekkel szemközt, nézte a tengernyi papírost, és iparkodott emlékezni. Kis barna kötet volt, motyogta. Mindig itt állott, itt valahol a kis asztalon. Látod? Mondta bosszúsan. A régi rendetlenségben jobban megtaláltam mindent. E vádat a következő napokban is hajtogatta, hogy a régi rendetlenségben minden a helyén volt, és most elrakták valahová a legkedvesebbet, azt a kis barna kötetet az aranybetűs címzéssel. Öreges együgyűséggel vissza-vissza térte barna kötetre, melynek címe később hetek múlva sem jutott eszébe. Várj csak, mondta egy reggel fiának felcsillanó szemekkel. Most eszembe jutott. Nem is barna volt, hanem vörös. Olyan, kereste a szót. Bíborvörös, mint a bíborosok Rómában, mondta elégedetten. A fiú figyelmesen hallgatta. Milyen könyv volt, édesapám? Kérdezte aztán. Mi volt a tartalma? De az öreg nem hallotta a kérdést. Az asztalra ütött. Élénken felállott. A munkaszoba felé totyogott. Kereste a könyvet fél napon át. Aztán megfeledkezett róla. A család szeretettel mosolygott háta mögött. Öreg már. Nagyon öreg, mondták. S vigyáztak rá. Óvatosan kényeztették. Néha heteken át nem beszélt a könyvről. A kis, barna vagy piros kötéses könyvről, a szép aranybetűkkel, élete legkedvesebb könyvéről. Aztán észbe kapott, mérgesen keresni kezdte, létrára állt, átvizsgálta a legfelsőbb polcokat is. Indulatosan szórta szét a bölcsköteteket, a szép irodalmat, a szakírók és remekírók műveit. A könyves szobában minduntalan takarítani kellett utána. A család már megbánta, hogy könyvszekrénnyel bolygatták meg élete nyugalmát. A rendetlenség, mely szobájában az évtizedek során kialakult körülötte, rend volt számára. Valamilyen poros, réteges rend, melyben elmerült minden emlék. Most felzavarták ezt a rendet. Ebéd közben nyugtalanul pislogott, lefogyott, keveset evett, sokat pipázott és krákogott. Látnivalóan nyugtalanította valami. A fiú egyszer faggatni kezdte. A könyvet keresi még, apám? Fújtatott, és halkan gyámoltalanul mondta. Keresem, hogy ne keresném. Biztatták, mondjon valami közelebb itt a könyvről. Elég, ha a szerző nevét megmondja, rögtön megszerzik összes munkáit. Vagy talán meséljen az elkallódott kötet tartalmából valamit. De az öreg nem állott kötélnek. Vádaskodott, hogy valaki elrakta a könyvet, vagy kölcsönadták irigy idegeneknek, akik ma is ott őrzik egy idegen lakás fiókjában. A családtagok szomorúan bizonygatták, hogy az öreg rohamosan hanyatlik, s ügyelni kell már rá. Sétára sem engedték többé. Később aztán ő maga is megfeledkezett a könyvről, a híres, kedves könyvről, melyet olyan nagyon szeretett. Mind ritkánban emlegette. Összetévesztette valamivel, mondta a fiú. S vállat vont. Aztán elfeledték az egészet. Az öreg ez években már csak ritkán olvasott. Szemérmesen élt, mint egy rejtőzött a világ elől öregségével, mint valamilyen különös betegséggel, melyet nem illik mutogatni a világnak. Ez a rejtélyes szemérem késztette, hogy nem mutatkozzék gyakran családtagjai előtt sem. Csak lányával fért meg valamennyire, özvegyasszony lányával, aki napjában kétszer átjárt hozzá, vigyázott a konyhára és az öreg kényelmére. Az első őszi hideggel meghűlt az öreg úr, de nem feküdt ágyba. Az orvos is jobb szerette, ha ülve tölti az időt, karosszékben. Könyvei előtt üldögélt, a betegség az ősz és a magányosság félhomályában, mikor egy délután leánya belépett hozzá. Ilus, mondta csendesen. A leány meglepte az öreg hangjának érzelmes élénksége. Melléje ült, megérintette csontos kezét. Mi tetszik a puska? Megvan, Ilus, újságolta boldogan. Eszembe jutott. A könyv címe? Kérdezte a leány. Mert ők ketten összetanultak ez években, mint a házastársak, s gyorsan és kevés szóból is megértették egymást. Címe? Mondta az öreg. Nem, a címére nem emlékszem. Nem is fontos. A szerző neve? Arra sem emlékszem. mondta csüggetten. Hát, apuskám! És a lány mosolygott a homályban. A mesére emlékszem, mondta halkan, bizalmasan, boldog sejtetéssel. Tessék elmondani, kérte a leány, és közelült apjához, mintha nagyon érdekelné a mese. De az öreg hallgatott. Vakmosollyal hallgatott, befelé nézett, a másik belső fél homályba, az emlékezés alkonyatába. Nagy sokára szólalt meg. Olyan egyszerű történet volt, mondta. Kis barna kötet. Azt hiszem orosz író írta. De lehet, hogy magyar. Igen, igen, magyar volt. Erősítette hirtelen buzgalommal, mintha valami, ami kedves és fontos, nem is lehetne más, csak magyar. Egy régi író írta. Nem volt híres. Tudod? Igen, igen, mondta a lány. Ez volt a legszebb, a legbölcsebb történet, mondta az öreg, és nehezen lélegzett. A lány várta a történetet, de nem következett semmi hasonló. Az öreg némán ült a sötétben, több ezer könyv árnyékában, nehezen lélegzett. Majd reszkető kezekkel megtöltötte pipáját és rágyújtott. A szomszéd szobában már vacsorára terítettek, csörömpöltek a tányérokkal. Valaki fütyült az estében a nyitott ablak előtt. Így ültek, némán. A legszebb történetre gondoltak, mely elkallódott valahol. Akkor este a lány megértett valamit. Később, esztendők múlva, amikor az öreget már eltemették, így mondta el ezt az estét a családnak. Tudjátok, ültünk a könyvek előtt, és hallgattunk. Akkor megértettem, hogy talán nem is volt soha sehol az a kis barna kötet a régies aranybetűkkel. A kötet, melyet oly mohón csüggetten keresett. Nem is élt soha az író, kinek nevét nem tudta megmondani. És a történetet, a legszebb, legbölcsebb történetet, melyet élete végén szeretett volna olvasni, vagy még egyszerre elolvasni, nem is vetették papírra soha. De valamire emlékezett, ami hiányzott az életből. Hiányzott a sok ezer kötetből, mindenből, amit tanult, gondolt, olvasott. Van egy történet, egy mese, melyet mindig újra szeretnénk elolvasni. Nem gondoljátok? A könyves szobában ültek és mosolyogtak. Elnézően mosolyogtak, és tájékozatlanul. Azért keressétek csak, mondta a fiú és mosolygott. Keressétek csak azt a barna kötetet. Talán előkerül egyszer. Gyermekeinek mondta ezt, kik a könyvek tövében ültek, s bizalmatlanul pislogtak a nagyokra, a könyvekre és a halottak tárgyaira. Bizalmatlanul és kíváncsian, mint mindig, ha a nagyok beszéltek valamiről, ami a halottakra, az emlékekre, a múltra, s a tapinthatatlan dolgokra vonatkozott.
Elhangzott Márai Sándor a könyv című írása, felolvasta Baranyi Péter színművész, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Mai adásunkat jövő héten pénteken megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este Berg Judit Rumini Zuzmara gyarmaton című hangjátékának 17. részét halljátok.
Rumini, nagy a baj! Segítségül hívtam Kapuvári Dérdoriánt. Utolértük és lefegyvereztük az egyik üldözőhajót. Dél körül idejére felmentő sereg.
És a Szél királynő?
Negró lett a kapitány, de más bajunk nincs.
Fecó elvigyorodott.
És... mit tudsz Jégcsap Hubertről, arról az akasztani való gazemberről?
A rákászhajó utasai mindent tudni akartak. Záporoztak a kérdések, és Rumini készségesen felelgetett. Elmesélte útját a fekete sirállyal, és nagy hadicselét, amivel sikerült a hadihajót megállítania. A király tekintete felderült, csillogó szemmel hallgatta a történetet.
Rumini fia! Hősies kalandjaid bátorságra és nemes lelkűségre vallanak. Ezért, ha országomat egyszer visszakapom, jutalmul Zuzmara gyarmat lovagjává ütlek.
Rumini kifogástalan lovagi meghajlással hajolt meg. Tetszett neki a gondolat, hogy szökött hajósinasból Rumini lovaggá válhat. Ezzel a gondolattal tért nyugovóra. Reggel Fecó hangjára ébredt.
Két hajó is jön egymás nyomában. Baráti jeleket küldtek.
Az első a hadihajó. A második lesz Dorian úr hajója.
Meg vagyunk mentve!
Attól tartok, ez még csak az első lépés a menekülés útján. Jégcsap Hubert uralmát is meg kell dönteni.
Jégcsap Hubert hamarosan a jégcellában fog dideregni.
A felmentő sereg közeledte, visszaadta Miklós király erejét és méltóságát. Sebestyén és Rumini ámulva nézték, ahogy a görnyedt, beteg Zuzmara törpe uralkodó a jó hírek hatására néhány perc alatt egyenes tartású, büszke királlyá alakul.
Köszönteni akarom megmentőinket!
Azzal a király emelt fővel kivonult a dermesztő hidegbe. A hajón érkezők hangos üdvrivalgással köszöntötték. Dorian úr beszámolt róla, hogy a hadihajót elfoglalták. Aztán a hajón utazó katonákat megeskedték, ismét Miklós királyt szolgálják. A király köszönetet mondott Dorian úrnak, és megegyeztek, sietve visszatérnek Dérkapuba, hogy onnan indítsanak elsöprő támadást a trombitorló Jégcsap Hubert ellen. Este a hajók befutottak a kapuvári öbölbe. A király diadalmasan vonult végig a városon. Érkezésének hamar híre futott, és Dérkapu minden lakója az utcára sereg lett, hogy hangos kiáltozással fogadja a halottnak vélt királyt és kíséretét. Rumini peckesen lépdelt a király mögött.
Nem is tudja a nép, hogy egy jövőbeli lovag vonul itt.
Rumini igyekezett olyan harcias arcot vágni, hogy láttára mindenkinek megfagyjon ereiben a vér. De a nép a királyt éltette, és senkinek sem jutott eszébe megijedni egy villogó szemű kisegértől. Azaz, hogy valakit mégiscsak sikerült Rumininak megijesztenie. A várudvaron ácsorgó, izgatott, kipirult Dorit. A kislány szemével Ruminit kereste a tömegben, és már majdnem megindult felé, amikor meglátta, milyen marcon a tekintettel lépked.
Biztos haragszik rám valamiért.
Nem ismert Rumini közelébe menni egész este. Szorongó szívvel pislogott csak felé, még akkor is, amikor már a hosszú, gazdagon megrakott asztalnál Rumini, Fecó és Sebestyén között ülve, egymás után falta be az elétett fogásokat. Másnap hajnalban Rumini hatalmas szárnysuhogásra ébredt. Álmosan kukucskált ki a függöny mögül. Az elétáruló látványtól egy csapásra kiment a szeméből az álom. A vár fölött fekete sirályokon Kapuvári Dérdorián katonái repültek el. Az utasok között Rumini megpillantotta Fecó, Sebestyén és a kapitány Bojtos Benedek alakját is.
Ezek nélkülem mennek harcolni.
Rumini olyan gyorsan futott lefelé a lépcsőn, hogy kis híján nyakát törte az egyik fordulóban. Keresztül vágott az udvaron, és lihegve állt meg Dér Dorian előtt.
Hát te már ébren vagy, Rumini uram.
Dorian úr, ugye nem akartak itt hagyni. Én is segíteni akarok Miklós királynak visszaszerezni a trónt.
Dorian úr sűrű bajsza alatt elmosolyodott.
Más feladatot bíznék rád, Rumini uram. Minden katonám harcba indul ma királyunk oldalán. Nem tudok kihez fordulni. Kérlek, hogy visszatérése még te légy otthonom és leányom védelmezője.
Rumini nagyra nyitotta a száját, aztán becsukta. Nyelt egyet, nyelt még egyet. A kapitányra nézett, aztán újra Dorian úrra.
Kívánságot számomra parancs. Itt maradok dérkapuban, és vigyázok Dorira.
Dorian úr hálásan rázta meg a kisegér mancsát.
Már is indulok. Amint vége a harcnak, értet küldünk.
Amikor Dori felébredt, kitörő örömmel fogadta a hírt, hogy apja visszatéréséig Rumini lesz a várkapitány. Mindent elkövetett, hogy felvidítsa a rossz kedvű kisegeret, de Rumini gondolatai a fekete sirályok és a bátor katonák körül jártak. Akkor csillant csak fel a szeme, amikor délután Dori felajánlotta, hogy megmutatja neki Dorian úr egyik legbecsesebb kincsét.
Köves!
Belopakodtak Dorian úr szobájába. Dori az íróasztal felső fiókjából egy hosszúkás dobozt vett elő. Felnyitotta. Belül bársonnyal bélelt tokot talált, amelyből ezüstös borítású rúd csúszott elő.
Mi ez?
Ez a papa látcsöve. 10 kilométerre el lehet vele látni, még akkor is, ha hegyek takarják a kilátást. Igazi csodalátcső. Még a dédpapa kapta a kopaszhegyi varázslótól.
Rumini a szeméhez emelte a látcsövet, aztán hatalmasat kiáltott. Sziklákat, hótól roskadozó fenyőket, hegyi ösvényt látott.
Ez tényleg a kinti világot mutatja. Látom, ahogy fújja a szél a fákat.
Először én is nagyon megijedtem, amikor belenéztem. A papa egyszer megengedte.
Rumini tovább pásztázta a tájat. Megismerte a bércet és az ösvényt, amit előző nap a kincses kamrából is látott. Ott vannak a sziklák, a behavazott törpefenyők, és igen, valami furcsa fekete folt.
Mi lehet az? Hiszen még mozog is. Olyan, mintha...
Megdörzsölte a szemét, és még egyszer belenézett a távcsőbe. Most már tudta, hogy az előbb is jól látott. A sziklák közt a hóban egy sebesült alak feküdt. Időnként erőtlenül megmozdította a fejét. Rumini döbbenten figyelte.
Ezt látnod kell!
Rumini Dori kezébe nyomta a távcsövet.
Nézz a kopaszhegy felé! Magasabbra! Látod?
Mit kéne látnom?
Van ott valami fekete. Mozog!
Most már Dori is látta.
Egy sérült harcos. Ha nem segítünk neki, hamarosan megfagy a hóban.
Dori elgondolkozott.
Egy darabig mehetünk szánon, de olyan magasra nem tudják felhúzni a hómenyétek.
Akkor felmászunk a magunk lábán.
Te nem ismered a kopasz hegyet, Rumini. Innen nem is látszik, milyen meredek és veszélyes. Még egy tapasztalt hegymászó sem tud azon az ösvényen felkapaszkodni.
Akkor ki használja az ösvényt?
Csak a ragadozók. Hermelinek, hómenyétek.
Dorinak felcsillant a szeme.
Mennyit háton feljuthatunk? Csak nem fél, Rumini úr. Én egyedül is felmerek menni.
Rumini nagyot nyelt.
Nem félek, de nem tudok mennyit háton lovagolni.
Megtanítalak. Biztos nem nehezebb, mint sirály háton átrepülni az úzmara tengert.
Na, majd kiderül.
5 perc múlva találkozunk a mennyét istáló előtt.
Hamarosan előállt a szárnyuk, amit 2 hómenyét húzott. Felpattantak. Dori az ostorával nagyot csattintott a hómenyétek feje felett. Az állatok nekifeszültek, és szélsebesen megindultak. A hómenyétek olyan gyorsan száguldottak, hogy a levegő hangosan sűvített az utasok fülében. 1/2 óra múlva már a kopaszhegy lábánál jártak. Rumini nem győzött álmélkodni. A várfalról szemlélve meredeknek, de barátságosnak látszott a vidék. Közelről nézve azonban megmászhatatlan meredélyek, fenyegetően magasodó sziklafalak, fagyos vízmosások állták az utazók útját. A hómenyétek eleinte ügyesen kapaszkodtak felfelé a jégborította sziklák és hóbuckák között, de egyre lassabban, keservesebben találtak rá a felfelé vezető útra. Az egyik kanyarban hatalmas hótorlasz állta útjukat. Dori kétségbe esetten pattogtatta az ostorát, de a menyétek nem tudtak tovább menni. A fogat elakadt.
Itt kell hagynunk a szánt. A hótorlasz fölötti ösvényen csak egymás után tudnak felkapaszkodni a menyétjeink.
Dori nekilátott, hogy kifogja a menyéteket. Hamarosan a két menyét egymás mellett állt egy fatörzséhez kötve.
Figyelj, Rumini! Az a fontos, hogy ne érezze rajtad félelmet az állat, mert akkor biztos nem fog engedelmeskedni. Lehet, hogy először megpróbál hátrakapni és megharapni, de ha erősen tartod a fejét, nem lesz baj.
Na, most nagyon megnyugtattál.
Menni fog, meglátod. Mindent csinálj ugyanúgy, mint én.
Dori kivett a dobozból egy darab húst, és az állat orra elé dugta. A hómenyét boldog morgással kapta be a falatot, és nem is törődött vele, hogy közben Dori egy határozott mozdulattal a hátára pattan.
Te következel.
Rumini összeszedte a bátorságát, megmarkolta a maradék nyers húst, és odalépett a másik hómenyéthez. Az állat rámordult, de Rumini előre nyújtotta a mancsában tartott ételt. Amíg a hómenyét a húst marcangolta, sikerült felmásznia a hátára. A hómenyétek azonnal megindultak. Dori maga biztosan ült a falka vezér hátán, és halkan duruzsolt az állat fülébe. Rumini úgy kapaszkodott a gyeplőbe, mintha az élete múlna rajta.
Ügyes menyét, jó menyét.
Valahogy itt kell lennie. Nézd csak oda!
Nem sokkal fölöttük, a törpe fenyők között hatalmas fekete alak látszott. Messziről nézve mozdulatlannak tűnt. Körülötte mindenütt fel volt turva a hó. A két hómenyét megállt, és Rumini lekecmergett az állat hátáról.
Légy óvatos!
Rumini megindult a hóban fekvő alak felé. Nehézkesen haladt. Most érezte csak, mennyire csúszós az út. Pár percig is eltartott, mire odaért. Az alak mozdulatlanul arcát a hóba temetve feküdt. Rumini megragadta, és a hátára fordította. Döbbenten kiáltott fel. Lábai előtt nem más feküdt, mint Rianástorki Jégcsap Hubert uraság, Zuzmaragyarmat trombitorló királya.
Ma este Berg Judit Rumini Zuzmaragyarmaton című hangjátékának 17. részét hallottátok. Jó éjszakát kívánunk!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklós